Kossuth Rádió hírműsora. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben.
Az Egyesült Államok szerint Izrael a Libanon elleni támadások folytatásával veszélyezteti az amerikai-iráni béke megállapodást, ezért elvárják a harcok beszüntetését.
Ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet. Figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyermek balesetek megelőzésére.
Az időjárásról.
Napos gomoly felhős idő várható nagyon erős UV-sugárzással. Északkeleten és délnyugaton lehetnek futó záporok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő uniós kezdeményezése volt. Brüsszelben tegnap kezdődött és ma is folytatódik az uniós csúcs. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg csak kell. Diplomáciai források szerint ugyanakkor éles vita alakult ki arról, hogy ki képviselje Európát a béketárgyaláson. Ambrus Róbert beszámolója.
Magyar Péter most először képviseli Magyarországot az uniós csúcson. Még a tárgyalás előtt azt mondta, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz. Szerinte Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
Az Ukrajna csatlakozásáról szóló záró dokumentumból Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. A miniszterelnök azt írta, idézem, így is lehet, ha valaki nem csak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni. A brüsszeli politikó percről percre követi az EU csúcsot. A lap többször is említi Magyar Péter nevét. Szerintük a magyar kormányfő Orbán Viktor után véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnát támogató közös uniós következtetéseket. Egy másik cikkben ugyanakkor egy diplomatára hivatkoznak és azt írják, az uniós vezetők azért fogalmaztak csak általánosságban Ukrajna csatlakozásáról, mert egy konkrétabb vállalás túl sok lett volna Magyar Péter számára. Az ukrán elnök közben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Ukrajna ezen a héten kezdte meg hivatalosan a csatlakozási tárgyalásokat. Kijev már most el akarja érni, hogy mind a hat fejezetet megnyissa Brüsszel. Volodymyr Zelenszkij a békefolyamatok felgyorsításában is számít Európára. A G7 csúcson egyetértettünk abban, hogyan legyünk erősek, és hogyan vegyük rá Putyint a párbeszédre, a tűzszünetre és a háború befejezésére. Azt hiszem, ezeket a témákat is érinteni fogjuk, mondta az ukrán elnök. Az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg szükséges, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Nagyon erős üzenetet küldünk Oroszországnak azzal, hogy biztosítjuk Ukrajnának a 90 milliárd eurós kölcsönt a következő két évre, fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Európai Tanács elnöke pedig arról beszélt, hogy ez egy történelmi hét Ukrajnának. Mind a 27 tagállam támogatja Ukrajnát. Az Európai Unió, az Egyesült Államok, a partnereink Kanadában, Japánban, az Egyesült Királyságban mindannyian azon dolgoznak, hogy folytassuk Ukrajna támogatását, mondta António Costa. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki a csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát a béketárgyalásokon. A politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasítja azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött.
Őszre akár okafogyottá is válhat a szargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a hetes cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével.
Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igaz megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ez az elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők a délelőtt folyamán az illegális bevándorlás és a versenyképesség kérdéséről tanácskoztak, ezekben a percekben pedig a hosszú távú költségvetésről egyeztetnek a belga fővárosban. Brüsszelből jelentkezett tudósítónk Berek Patrícia.
Ma már láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Erről a magyar miniszterelnök írt Facebook bejegyzésében, miután a tagállami vezetők az illegális migrációról egyeztettek. Magyar Péter a Poszt szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek, és hangsúlyozta, tiszteletet ad és ugyanezt elvárja Magyarország felé. Ezután a csúcs találkozó a versenyképesség és a globális gazdasági kihívások témájával folytatódott. Az adásunk előtt egy órával elfogadott tanácsi következtetés előrelépést sürget az egységes piac erősítésében és a szabályok egyszerűsítésében. Ez azt is jelenti, hogy egész Európában gyorsítanák a tervezési és engedélyezési eljárásokat, és csökkentenék az adminisztratív terheket is, hogy könnyítsék a vállalkozások életét az Unióban. Ez a mostani záró dokumentum, hasonlóan a márciusihoz, arra ösztökéri az Uniót, hogy tegyen meg mindent a megfizethető energiaárakért, a függőségek csökkentéséért és azért, hogy 2030-ra létrejöhessen az energiaunió. Gyorsítani kell az átállást a tiszta energiára, szögezi le az állásfoglalás, rögzítve azt is, hogy az Európai Bizottság július közepéig javaslatot terjeszt elő az ETS rendszer felülvizsgálatáról. Ez a kibocsátás kereskedelmi rendszert jelenti, ami évről évre csökkent az Unióban a kibocsátható üvegházhatású gázokat, így ösztönözve a vállalatokat a zöldítésre. Több tagállam azonban a szabályok felülvizsgálatát kérte annak érdekében, hogy az ipar széndioxid kibocsátásának visszaszorítása mellett legyenek tekintettel az európai gazdaság értekeire is. Adásunk előtt kezdték a vitát az uniós vezetők az EU következő hosszú távú költségvetéséről.
Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot, jelentette be a balkáni ország miniszterelnöke Brüsszelben.
Roman Radev a döntést azzal indokolta, hogy kormánya szerint az újabb büntető intézkedések negatív hatással lehetnek a bolgár gazdaságra, valamint a kabinet nem ért egyet azzal, hogy az unió szankciós listára helyezzen egy orosz ortodox püspököt. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Bulgária nem akadályozza az Európai Unió közös döntéseit Ukrajnával kapcsolatban.
A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány.
A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Ukrajna a bejelentett összeget a drónok előállítása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok beszerzésére is felhasználhatja.
Civileket öltek meg, és jelentős pusztítást végeztek az éjszakai orosz légi csapások Ukrajnában. Részletek Iváncsik Attilától.
Egy 8 éves kislány meghalt, az édesanyja pedig súlyosan megsebesült, amikor orosz légi csapás érte pavlográdi lakóházukat a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyében. Civil áldozata van a dél-ukrajnai Odesszát ért becsapódásoknak is. Herszonban pedig többen megsebesültek, amikor egy menetrend szerint közlekedő buszjáratot talált el egy orosz drón. Az egymilliós megyeközpontot Harkivot sem kímélték az ellenséges csapatok. Ott 10 civil sérült meg, és 40 lakóházban keletkezett jelentős kár. Az orosz légicsapások következtében 6 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, ugyanis az energetikai rendszer több helyen megrongálódott.
Az amerikai alelnök szerint az izraeli vezetők jobban tennék, ha nem bírálnák Donald Trump elnököt az iráni béke megkötéséért, mert az Egyesült Államok Izrael egyetlen jelentős szövetségese. J.D. Vance azt mondta, Izraelnek ugyan joga van megvédenie magát, a libanoni háborújuk azonban aránytalan a Hezbollah jelentette fenyegetéssel szemben. Washington ismételten felszólította a zsidó államot, hogy az iráni béke megtartása érdekében szüntessék be a harcot Libanonban. Izrael erre egyelőre nem hajlandó. Pék Bulcsó összefoglalója.
Az Egyesült Államok elkötelezett a béke mellett, írta Donald Trump csütörtök este a közösségi oldalán. Az amerikai elnök közölte, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak, beleértve Izraelt, a Hezbollahot és Libanont is. Donald Trump kiemelte, hogy péntektől teljesen újra nyílik a hormuzi szoros, az intézkedés hatásai pedig már most jól láthatók a kőolaj világpiaci árának csökkenésén. Irak és Kuvait jelezte, visszaállítják a kőolaj kitermelésének mértékét a háborút megelőző szintre. Az iráni állami televízióban közben beolvasták az ország legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei üzenetét. Eszerint az ajatollah győzelemként tekint a béke megállapodásra, amit szerinte Washington kényszerből kötött meg. Az Egyesült Államok szintén a saját sikereként értékeli a háború lezárását. J.D. Vance alelnök jelezte, hogy az amerikai hadiflotta csak akkor vonul ki a térségből, ha mindenki tiszteletben tartja a békét. Ez Izraelre is vonatkozik, aminek vezetői szerinte jobban tennék, ha nem bírálnák Washingtont az egyezmény megkötéséért. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt 3 hónapban az Izraelt védő fegyverek 2/3 Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek, és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Fogalmazott J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. Washington szerint ezek sikerét Izrael veszélyezteti, mivel a zsidó állam nem tett eleget a felszólításoknak és folytatja a harcot Libanonban. Az izraeli kormányfő ugyan nem minősítette az iráni békét, ugyanakkor közölte, Izrael önállóan hoz döntést. A harc még nem ért véget, további kihívások állnak előttünk. Ezekkel úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonsági érdekeinket, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, mondta Benjamin Netanyahu. Egészen délelőttig kellett várni, hogy kiderüljön, az Egyesült Államok is Irán elhalasztotta a péntekre tervezett svájci tárgyalásokat. Irán egyelőre nem jelezte, hogy a döntésnek köze van-e a libanoni harcok folytatásához. Teherán azonban már csütörtökön egyértelművé tette, hogy amennyiben az izraeliek nem vonulnak ki Libanonból, akkor semmisnek tekintik a megállapodást.
Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának, miután a hárompárti koalíció többsége támogatta a kabinetet.
A voksolásra az adósságfék törvény előírásai miatt volt szükség, amely az államadósság szintjének megemelkedése miatt kötelezte a kormányfőt a szavazás kiírására. Bár a gazdasági mutatók alapján a szavazást már tavaly meg kellett volna tartani, a parlament végül a szlovák alkotmánybíróság szerdai döntése után rendelte el a határozathozatalt.
Déli krónika. Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
A dohány és hulladék koncesszió.
A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormány a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg. Olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
Semmi nem magyarázza.
A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODB-e megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagy kereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
Az országos dohánybolt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János Hold udvarába sorolt Sánta János és a BAT pécsi dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODB-e monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekord profitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A miniszter a dohány ellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát Hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafikkoncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinókoncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncesziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester.
Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befogyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretném megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járda hűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjunk.
Kártalanítást kapnak azok a gazdák, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is. Az ehhez szükséges összeg rendelkezésre áll, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásában lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek.
Itt a Krónika. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke.
Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
A fotográfiák is mindig egy-egy emberi történetet, pillanatot ragadnak meg egy-egy menekült táborban, vagy egy menekült válság közepette. Részben a segítségnyújtás pillanatai, részben pedig azoknak az embereknek a sorsa és a sorsának a bemutatása, akik ilyen helyzetbe kerültek. Azt gondolom, hogy a segélyszervezet munkáját és magát a menekült lét tragikumát, nehézségét azt emberi történeteken keresztül lehet leginkább megérteni.
Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szombat este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. A tárlatvezetések mellett koncertek, irodalmi előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. Vaszili Olimpia és Jávor Miklós összeállítása.
Az egri vár gótikus palotájának Tinódi termében építik azt a minitárlatot, amit középiskolások állítottak össze. A múzeumok éjszakáján látható gyűjtemény beharangozója az egri borkóstoló a szőlőművelés öröksége című kiállításnak, tájékoztatott Fejér Ingrid, a Dobó István vármúzeum osztályvezetője.
Meghittebb hangulata van ilyenkor a várnak. Ehhez kapcsolódóan ugye minden évben szoktunk ilyen tűzgyújtást is tartani. Idén 21 óra 15 perckor fog erre sor kerülni.
Az első kérdés az, hogy hány eredeti sarkantyú található a kiállításban?
A kérdés abban az online szabadulószobában hangzik el, amely interaktív módon vezet végig a Mohács 500 kiállításon. A nyíregyházi kállai gyűjtemény a játékon kívül fegyversimogatóval és korhű páncélruhák másolatával várja a látogatókat, amit fel is próbálhatnak az érdeklődők, tudtuk meg Dohanics László intézményvezetőtől.
Volt már olyan múzeumok éjszakai programunk, amit meg kellett ismételnünk 2 hónappal később, mert annyira igényelték az ide látogatók, sőt nem csak a városból, a megyéből, hanem az országhatáron kívülről is érkeztek hozzánk.
Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum minden évben újdonsággal készül a múzeumok éjszakájára. Így van ez idén is, mondta Szakállas Éva múzeológus.
Megnyitjuk a raktárainkat, ez is nagyon nagy dolog. Az épületünk alsó részében található 2 darab restaurátorműhely, abból az egyikben egy különleges fabútor restaurálás előadást hallgathatnak a látogatók, a másikban pedig a régész antropológusunk készül egy csontváz elemzéssel.
Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket szombaton este és éjszaka. Élményekből nem lesz hiány, minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódást. A Petőfi Irodalmi Múzeumban többek között Nagy László, Jókai Mór és Petőfi Sándor nyomába eredhetnek az irodalom kedvelői, ismertette Cékmány Anna, a pedagógiai és kultúra közvetítési főosztály vezetője.
Lesznek kurátori, illetve extra tárlatvezetések, mondjuk megkértük Sali Noémit, Nyári Krisztiánt, hogy tartsanak egy szubjektív tárlatvezetést minden tárlatunkban. A Petőfiben fog Nyári Krisztián vezetni, még Sali Noémi a Jókai kiállításban kalauzolja az érdeklődőket.
Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénye szombaton este és éjszaka színes programkínálattal várja az érdeklődőket.
5 perc múlva 12:30.
Adásunkban eddig elmondtuk egyebek mellett, hogy folytatódik az uniós csúcs, a tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben. A folytatásban pedig már is hallhatnak arról, hogy ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet, és figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére.
Déli krónika.
Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítmény értékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy ez valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
A nyári gyerekbalesetek megelőzésére, a gyerekek biztonságos közlekedésére hívja fel a figyelmet a rendőrség és a BKK. A vakáció kezdetéhez kapcsolódva a közlekedési vállalat és a budapesti rendőrfőkapitányság 10 héten át tartó ellenőrzést végez azokon a helyeken, ahol fokozottan lehet számítani kicsik, fiatalok felbukkanására. Illés Anna összeállítása.
Ebben az időszakban még fokozottabban kell figyelni a legkisebbek és legvédtelenebbek biztonságára a közúti közlekedésben.
Hangsúlyozta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Sors Zoltán közölte, a rendőrség és a BKK idén is összefogott a szünidei gyerekbalesetek megelőzése céljából. Hangsúlyozta, az akció egyik kiemelt eleme, hogy 10 héten át fokozottan ellenőrzik a közlekedőket, például sportpályák és játszóterek környékén. Hozzátette, a figyelemfelhívó kampányban egyebekkel is készülnek.
A mai napon az 1-es és 3-as villamosokon, míg jövő hét hétfőn, azaz június 22-én az 1-es és 56-os villamos vonalán lehet találkozni és együtt utazni egyenruhás baleset megelőzési előadóinkkal, akikkel el lehet beszélgetni a gyermekek biztonságos közlekedéséről, a nyár veszélyeiről, és amely kollégám a legkisebbek számára is apró ajándékokkal fog kedveskedni. Kampányunk idei új eleme, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ több baleset megelőzési kisfilmet is fog forgatni a vakáció idején. Tesszük mindezt a közösségi közlekedési járműveken utazók, a gyalogosok, illetve a kerékpárosok biztonságára.
A kisfilmeket a BRFK és a BKK közösségi oldalán teszik közzé. A videók témájához kapcsolódva a BKK járművein baleset megelőzési üzenetekkel is találkozhatnak az utasok. Sors Zoltán elmondta azt is, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, úgy kérjük Önöket, az átadás előtt és a használat előtt beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. Mondják el gyermekeik számára azt is, hogy ha véletlenül közúti baleset részesévé válnak, legyenek akár okozók vagy elszenvedői a balesetnek, a helyszínt soha ne hagyják el, és azonnal tájékoztassák a szülőket. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
A BKK hosszú távú célja, hogy a fővárosban senki ne halljon meg közlekedési balesetben. Erről már a cég szóvivője beszélt. Kovács Bendegúz elmondta, hogy a statisztikák szerint egyre mérséklődik a halálos, illetve súlyos sérülések száma a budapesti utakon.
Nem állítjuk, hogy ez csak és kizárólag a mi kampányainknak az eredménye. Ezzel együtt a közös intézkedés és a közös tevékenységek nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ehhez a sikerhez. Az idei stratégiának nagyon fontos eleme a legvédtelenebb közlekedők a védelme.
Hangsúlyozta, a kampányban kiemelt szerepe van a közlekedés biztonsági ismeretek bővítésének és a megelőzésnek. Kovács Bendegúz emlékeztetett, hétfőtől nyári menetrend szerint közlekednek a BKK járatai, amelyeken több gyerekkel találkozhatnak az utasok.
Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.
Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak. Megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosokat adnak Budapestnek.
Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-át.
Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
Vejdül Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvózi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántozérnek és Tihanyrérnek is a teljes körű felújítása.
Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóci Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
Mindenképpen kerülni kell a déli órákban, 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
A májusi kánikula után újabb hőhullám érte el Nyugat-Európát. Franciaországban, Olaszországban és Németországban is 40 fok körül alakul a hőmérséklet hétvégén. Több helyen hőségriadót adtak ki a kánikula miatt. Párizsban és Rómában turisták ezrei próbálják meg túlélni a rekkenő meleget. Részletek Lehocki Zsuzsától.
40 fokot mutat a hőmérő Párizsban, aki teheti, a Saint-Martin csatorna partján próbálja átvészelni a kánikulát. Őrületesen meleg van, kell a víz, hogy felfrissüljünk, mondja egy kanadai turista. A francia fővárosnak vannak olyan látogató is, akik nem számítottak kánikulára, és most szembesülnek azzal, hogy Párizs nincs felkészülve ilyen melegre. Nagyon szép lakást sikerült kivennünk, jó helyen van, de nincs elég légkondicionáló, se ventilátor. Szörnyű volt az éjszaka, panaszolta egy indiai turista. A hőség a vasúti közlekedésben is fennakadást okoz, több mint 70 intercity vonat el sem indult, mert nincs vagy nem működik megfelelően a légkondicionáló. A hőségben a sínek hőmérséklete elérheti a 60 fokot, és deformálódhatnak, ami balesetet okozhat, magyarázta egy közlekedési szakember. Elviselhetetlen a kánikula, az olasz főváros terei, utcái izzanak a forróságban. Van, aki a Panteonnál lévő szökőkútban frissül fel. A meleget hétfőig kell elviselniük. Kaliforniából jöttem, ott ugyanilyen rekkenő hőség van. Az ember folyamatosan izzad, de ide akkor is érdemes eljönni, mondta egy turista. De a helyieket is megviseli a hőség, és aggasztónak tartják, hogy már minden nyár ilyen. Hirtelen jött a meleg, és ez most így is marad. Én még emlékszem, amikor volt 4 évszak, de ez már nincs így, és a szervezetnek ehhez alkalmazkodnia kell, fogalmazott egy római. Hivatalos hőségriasztás, olvasható egy frankfurti utcai kijelzőn. Van, aki napernyővel merészkedik csak az utcára. A következő napokban a csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is, különösen a felső Rajna térségében. Észak-Németországban is 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ezért erős, egyes régiókban pedig akár szélsőséges hőterhelésre kell számítanunk, mondta a meteorológus. A legtöbben ott keresnek felfrissülést, ahol víz is van.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 87-es és a 86-os kilométer környékén mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le. A munkavégzés aktuális helyszíne mögött kisebb torlódás alakult ki. Aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták. A járműveket a csomópont le- és felhajtóágán keresztül terelik.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Türes sor után, illetve a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál és a Teleki László térnél. Lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcs-Zsilinszki úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztást lép életbe, ahogy a krónikában is hallhattuk, de a nagy meleg mellett zivatarok is kialakulhatnak a hétvégén. A részletekről Tóth Tamás meteorológus beszél.
Jó napot kívánok, valóban pontos a felkonferálás. Holnaptól már nem lesz teljesen nyugodt az időjárás az országban, annak ellenére, hogy nálunk is nagy lesz a hőterhelés, és országszerte kánikulára számíthatunk, ami bizony hosszabb ideig is tart majd, de ahogy hallhatták, tehát holnap délutántól megjelennek az első úgynevezett hőzivatarok is. Ma azonban várhatóan az ország döntő részén nem alakul ki csapadék, esetleg az észak-keleti határ környékén, ott a Kárpátok közelében lehet egy-egy csapadékgóc, ami véletlenül feltűnik abban a térségben. Egyébként a meleg lesz jellemző, és a nagyon erős UVB-sugárzás. Ilyenkor általában délután 2 óra környékén eléri a nagyon erős fokozatot, ott, ahol tűz a nap, hiszen a legmagasabb napállás idején ez egy picit később következik be. Éjszakára a gomoly felhőzet nagyobb része, ami tehát most a délután folyamán képződött, feloszlik, többnyire kevés felhőre, derült időre számíthatunk. Egy-két észak-kelet-magyarországi körzetben lehet átmenetileg picit több a felhő. Holnap a reggeli délelőtti órák alapvetően napos időt hoznak, majd megkezdődik a gomoly felhőzet képződése. Először egyébként az Alpokban és a felvidéken alakulnak ki zivatarok, de a felvidéki zivatarok várhatóan szó szerint lecsorognak majd Magyarország irányába, így az északi középhegységben, az Alföld egy részén, illetve a nyugati határ közelében, tehát délután intenzív csapadékkal kísért átmeneti kisebb hőzivatarok jelenhetnek meg, ott, ahol pedig ezek kialakulnak, ott